Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A keresség sákramentumának kiszolgáltatására készülve énekeljük a 138. zsoltárunk első verszakát. 138. zsoltárunk első verszakát énekeljük, magasztaljuk a mi Urunkat e zsoltár éneklésével. Kedves szülők és keresztszülők, kedves gyermekek, szeretettel köszöntünk benneteket itt az Isten házában, abból az alkalomból, hogy nem sokkal ez a lányzó a keresség sákramentumában részesülhet. Figyeljünk együtt arra, hogy hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresség sákramentumát. Máté evangéliumának végén a 28. fejezet 18., 19. és 20. verseiben olvashatjuk. Az Úr Jézus Krisztus mondja tehát a következőket. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon. A világ végéig. A gyülekezet foglalja el a helyét most. Ezt a mostani néhány percet, amikor a keresség sákramentumának a kiszolgáltatása történik, különösen is ünnepélyes is meghitté teszi az, hogy adventben történik, hiszen advent második vasárnapja van. Advent, amikor legtöbben úgy gondolkozunk, és azt mondjuk, hogy igen, ez a várakozásnak az ideje. A kérdés csak az, hogy tudjuk-e igazán, hogy mire várunk, hogy mire várakozunk. Mi keresztények, mi Krisztus követők tudhatjuk már, és olyan jó, hogy most is így lehetünk együtt, hogy tudjuk azt, hogy magát az Úr Jézus Krisztust várhatjuk. Hogy Jézus Krisztussal találkozhatunk, aki annak idején Betlehemben megszületett, aki itt élt a földön, emberi testben, Isten lédén, aki aztán az életét adta az ő barátaiért, ahogyan ő maga fogalmazott, és ezt azért tette, hogy mi az ő mennyei atyával, az élő Istennel kapcsolatba kerülhessünk. Aztán a harmadnapon feltámadt, és utána még itt volt 40 napig, majd visszament a mennybe az Atyához, de tudjuk, hogy ígérete szerint Szent Lelk által is, Szent Lelk által azóta is itt van. Lehet vele találkozni. És tulajdonképpen az, ami itt majd történni fog, amikor ez a néhány csepp víz odahull a megkeresztelendőnek a homlokára, ez arról szól, hogy lehet vele találkozni, lehet Jézus Krisztussal találkozni, lehet Jézus Krisztus által az élő Istennel kapcsolatba kerülni. És Jézus Krisztussal találkozva igaz barátunk lehet. És most különösképpen is ezt szeretném kiemelni, hiszen tudjuk, hogy Jézus Krisztus sokkal több, mint barát, barát is, de sokkal több, de most különösképpen is ezt szeretném kiemelni, hogy ő igaz barát, ő hű barát. Olyan barát, akihez bármikor oda lehet fordulni, akit bármikor meg lehet szólítani imádságban, akinek bármit elmondhatunk. Elmondhatjuk azt is, hogyha valaminek nagyon örülünk, megköszönve, azt az örömöt megköszönve, hogy abban felfedezhetjük az ő szeretetét, az ő odafigyelését, de elmondhatjuk neki azt is, amikor valami bánt bennünket, azt is, hogyha talán az osztálytársak nem úgy viselkedtek, mint ahogyan mi azt szerettük volna, azt is elmondhatjuk, hogyha talán úgy érezzük, hogy a pedagógus, hogy a tanárnéni vagy a tanárbácsi igazságtalanul bánt velünk. Aztán az is lehet, hogy amikor elmondjuk Istennek mindezt, akkor közben rádöbbenünk, hogy hát nem is egészen úgy volt az, nem is volt az talán teljesen igazságtalan az ő részéről. Van azért abban valami, amin nekem is el kell gondolkoznom. Jézus Krisztus hű barát. Olyan barát, aki nem csak meghallgat bennünket, hanem aki aztán mindazt, amit elmondunk neki, azt át is tudja venni abban az értelemben, hogy ha az örömeinket megosztjuk, hogyha hálát tudunk neki adni, akkor tulajdonképpen az egész lényünk felderül, igazán vidáma, kiegyensúlyozottak tudunk lenni. Amikor pedig a félelmeinket vagy a bánatunkat osztjuk meg vele, akkor az ő békességét adja, megtapasztalhatjuk, az ő erejét adja. Olyan barát, aki mindig kész fogni a kezünket, és aki mellettünk marad végig életünkben itt, a földön is, de azt is tudjuk, hogy majd az örökké valóságban is. Nos, ez a Jézus Krisztus az, aki kínálja most a kezét, hogy beletegyük a kezünket, hogy te is beletedd a kezedet, és vele indulhatsz tovább. És mi pedig kívánjuk, hogy valóságos legyen ez a vele való találkozás, és legyen így igazán tartalmas és boldog az életed. Ámen. Most fennállva valljuk meg a mi Urunkba vetett hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszem egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállt alá a pontokat, harmadnapon halottaiból feltámadt, és elment a mennybe, ül a mindenható Atya Istennek jogán, onnan lesz eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetlen a keresztény Atya Szent Egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet.
Kedves szülők és keresztülők, most hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket egyházunk közösségében és hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Először azt kérdezem, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anyaszent Egyházba befogadtassék? Ha igen, akkor válaszoljátok, akarjuk. Másodszor azt kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy a gyermeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Hogyha így van, akkor feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Ami Urunk, adjon testi és lelki erőt ahhoz, hogy amit most ígértetek, meg tudjátok tartani. Imádságban megszólítva Urunkat, adjunk neki hálát, és imádkozzunk ezért is, hogy adjon erőt és áldjon meg benneteket. Áldjunk is magasztalunk, Urunk Istenünk, azért, hogy mi emberek, akik hátat fordítottunk neked, mégis találkozhatunk veled, mert te így döntöttél, mert te megkönnyörültél rajtunk, mert te nagyon szeretsz bennünket. És köszönjük neked, hogy szövetségre léptél annak idején, Ábrahámmal, szövetségre léptél a választott néppel, a zsidó néppel, és köszönjük, hogy ezt a szövetséget kiterjesztetted az egész világra. Köszönjük, hogy így mi is részesévé válhatunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy Jézus Krisztust elküldted, és köszönjük, hogy rátekintve megláthatjuk, hogy ki is vagy te, hogy megismerhetünk téged igazán. És most azért imádkozunk, hogy akit majd most megkeresztelünk, őt is áld meg, és engedd meg, hogy hadd találkozhasson igazán veled, hogy a te szeretetedre, amelyet kiárasztasz rá is, hadd tudjon majd ő igazán magát a te követésedre elkötelezve válaszolni, hogy hadd tudjon téged szívből szeretni. Kérünk, hogy szent lelked által így mutasd meg magad kegyelmedből neki is, és áld meg szüleit, keresztszüleit, áld meg az egész családot. És kérünk, hogy könyörülj meg rajtunk is gyülekezeten, hogy tudjuk imádságunkban hordozni mindazokat is, akik a keresség sákramentumában itt részesülhettek, és hadd tudjunk a te szereteteddel fordulni hozzájuk, gondolni rájuk. Maradj velünk, így kérünk, Jézus Krisztus érdeméért. Amen.
Anna, Sára, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Domokos, Bentek úr, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. A minden kegyelemnek Istene, áldjon meg és szenteljen meg téged. Áldja meg az életedet, hogy őt igazán megismerhess, hogy benne megtalálhass örömödet, boldogságodat,
békességedet. 637. énekünket énekeljük most az új énekeskönyvünkből. 637. énekünket mind az 5 verszakával.
Thank you. Testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részetek. Mert sokat vétkezünk mindnyájan, de ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember. Meg tudja fékezni egész testét. Ha a lovak szájába zablát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, egész testüket irányíthatjuk. Íme a hajókat, bármilyen nagyok és bármilyen erős szelek hajtják is őket, egy egész kis kormányruddal oda lehet irányítani, ahova a kormányos akarja. Ugyanígy a nyelv is, milyen kicsiny testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme egy parányi tűz, milyen nagy erdőt felgyújthat. A nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezheti, és lángba borítja egész életünket, miközben maga is lángba borul a gehenna tüzétől. Mindenfajta vadállat és madár, csúszómászó és tengeri állat megszelídíthető, mert meg is szelídíti az ember. A nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszelídíteni. Fékezhetetlenül gonosz az, telve halálos méreggel. Ezzel áldjuk az Urat és Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket. Ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie? Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból árasztja az édes és a keserű vizet? Avagy teremthet-e testvéreim a füge olajbogyót és a szőlő fügét? Sós forrás nem adhat édes vizet.
Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, azért, hogy valóban téged várhatunk most. Köszönjük neked, hogy így készülhetünk karácsonyra. És köszönjük azt is, hogyha a kegyelmedből már igazán beláthatjuk, hogy mennyire szükségünk van rád. Hiszen ha csak arra gondolunk, amiről most hallottunk ígédből, hogy milyen a mi beszédünk, és hogyha még mélyebbre tekintünk, hogy mi van a szívünkben. Urunk, akkor valóban a te kegyelmedért, segítségedért kell, hogy kiáltsunk. Te látod igazán, Urunk, hogy milyenek vagyunk. És köszönjük, hogy ennek ellenére szeretsz bennünket. És köszönjük, hogy te már úgy tekintesz ránk, amilyenni mi tisztulhatunk, formálódhatunk a te szereteted által. Köszönjük ezt is. És úgy szeretnénk most úgy belesimulni a te tisztító, gyógyító kezeidbe, hogy amit elgondoltál te, és amit te szükségesnek látsz az életünkkel kapcsolatban, azt valóban elvégezhest. Kérünk téged, hogy szólj így hozzánk most ezen az Isten tiszteleten, és nyisd meg a szívünket, szent lelked által. Szeretnénk, hogyha a szívünk is igazán elérhetővé válna a mi döntésünk által is számodra. Kérünk, áld meg így kegyelmedből ezt a mai Isten tiszteletet. Amen. 154. énekünket énekeljük, most helyünket elfoglalva, Isten üzenetének meghallgatására készülve.
Thank you.
Isten igéje Jakab leveléből hangzik most hozzánk a 3. fejezetből, az előbb hallott ige szakasz folytatásából, a 13. verstől a 18. versig terjedő szakaszból. Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek! Mutassa meg a magatartásával, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz. Ha pedig keserű irítség és viszálykodás van a szívetekben, ne kérkedjetek, és ne hazudjatok az igazsággal szemben. Ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irítség van és viszálykodás, ott zűrzavar és mindenféle gonosz tett található. A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. Az igazság gyümölcse békességben vettetik el azoknak, akik békességet teremtenek. Foglaljuk el most a helyünket. Biztos, hogy mindnyájunk vágya az, hogy advent időszaka, és aztán karácsony ünnepe békességben és szeretetben telhessen el. Ugyanakkor azt is tapasztaljuk, hogy mennyi minden meg tudja rontani igazából a meghitt hangulatot, még hogyha ott is van talán az otthonunkban, vagy bennünk, de körülöttünk is annyi minden olyan történik, ami elveheti ezt. És ugyanakkor lehet, hogy azt is tapasztalnunk kell, hogy bizony olykor mi magunk vagyunk az oka annak, hogyha körülöttünk feszültség támad, hogy a mi szívünkből is hiányzik igazából a szeretet. Nos hát, hogy ne így legyen, hanem valóban szeretetben és békességben készülhessünk az ünnepre, és telhessenek az ünnepnapok is. Ezért nyíljon meg a szívünk most Isten a mostani igéje előtt, amelyet hallottunk, és melyben arról olvastunk, hogy kétféle bölcsesség létezik. És azért kell erre odafigyelni, mert igazából ezek befolyásolják a magatartásunkat, befolyásolják a másik emberhez való viszonyunkat. Kétféle bölcsesség létezik hát. És először arról néhány mondatot, amelyik egyáltalán nem kívánatos, de amelyik mégis jelen van ebben a világban, kísért bennünket is. Talán bennünk is ott van. Ez az, amelyről ilyet olvastunk itt Jakab leveléből. Amikor keserű irítség, viszálykodás van a szívetekben, ne kérkedjetek, és ne hazudjatok az igazsággal szemben. Ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irítség van és viszálykodás, ott zűrzavar, és mindenféle gonosz tett található. Van tehát egy alulról jövő ajánlat is, mert ugyanitt bölcsességnek nevezi, de hát azért ez idézőjelbe tett bölcsesség, ezt nem igazán lehet bölcsességnek nevezni, legalábbis nem követendő, nem alkalmazandó bölcsesség. Ez az úgynevezett alulról jövő bölcsesség sokkal inkább úgy fogalmazható meg, olyanokban írható körül, hogy ravasság, hogy huncutkodás, hogy ügyeskedés, erőszakoskodás. Isten igéje világossá teszi számunkra azt, hogy igenis a sötétség fejedelme, a sátán, aki létező személy, ő nyújt ajánlatokat, és suga fülünkbe ilyeneket, hogy hogyan kell mondjuk egy helyzetből kivágni magunkat, Csak egy kicsi hazugság kell hozzá. És ő azt suttogja, hogy valójában ez nem is hazugság. Vagy amikor valamilyen célunkat nagyon szeretnénk elérni, és akkor csak egy kicsit csap be a másikat. Egy kicsit félrevezeted a másikat, és akkor lám, már sikerül az, amire annyira vágysz, amire törekszel. Ez az alulról való bölcsesség, amelyikbe mindig belekeveredik, benne van a ravasság, a hazugság, és amit kísér, és aminek következménye, ahogyan szintén olvastuk itt az igében, a feszültség, a békétlenség, a visszájkodás, a veszekedés. Hogy mi jellemzi ezt az alulról való bölcsességet, erre hallgassunk meg egy példát. Egy férfi mondta el, hogy a megtérése előtt nagy elismerésnek örvendett a munkahelyén, mert annak a cégnek minden rossz termékét is, selejtes termékét is képes volt eladni. Mindenből pénzt tudott csinálni. És dőlt a pénz az ő üzletkötői munkája nyomán. Kellőképpen jutalmazták is érte, agyba főbe dicsérték, ő egyre büszkébbé vált. Érteni kell ahhoz, hogy az ember lyukat beszéljen a vezők hasába. Mondta ő, és értett is hozzá. Aztán találkozhatott az Úr Jézus Krisztussal. És találkozva vele, Jézus Krisztus világosságában megértette, meglátta, hogy mi a bűn a saját életében is. És aztán megvallotta a bűneit. És azt is elmondta, hogy bizony ugyanakkor nehéz volt neki komolyan venni, hogy igazán elhinnie azt, hogy az ő sok bűnére, arra, hogy annyi mindenkit becsapott, erre is van bocsánat. Elmondta azt is, hogy voltak éjszakái, amikor felébredt, és amikor azért eszébe jutott ez, hogy mennyit hazudott és mennyit csalt az ő üzletkötői munkája nyomán. Azt mondta, hogy nem üzletkötő volt igazából ő, hanem egy nagy lókötő. Nos hát, ez az alulról való bölcsesség. Amikor lehengelően lyukat tudok beszélni a másik hasába, ráveszem őt mindenre, amire csak akarom, becsapom, és aztán talán még ott is hagyom. El lehet ezzel is boldogulni egy ideig. De az ilyen embernek biztos, hogy nem lesz hosszú távon békessége. Van hát alulról jövő bölcsesség, van testi bölcsesség, ahogyan itt az igényben olvastuk, ami belőlünk, emberekből származik, azokból az emberekből, akikben ott van a hajlam az önzésre, ott van a hajlam a gonoszságra, és van ördögi bölcsesség, amit az ördög sugal, és az ördög akar rávenni bennünket. Isten azonban nekünk egészen más utat kínált, és arról is szól ez az ige, és olyan jó így adventben is hallani ezt, de máskor is fontos ez, és szükségünk van nekünk erre, hogy van szabadulás ebből az életmódból, lehet másképp élni. Isten kínálja a felülről való bölcsességet. Azt is elmondja nekünk itt az igében, hogy milyen a felülről való bölcsesség. Jakab sem részletezi, és igazából itt most egy istentisztelet keretében mi sem fogjuk tudni részletezni mindazt, amit itt ebben a felsorolásban elénk ad Isten igéje. De azért néhány gondolatra figyeljünk oda. Azt olvastuk, hogy a felülről való bölcsesség először is tiszta, ami azt jelenti, hogy egyenes, becsületes, hogy tiszták az indítékai, tiszták a céljai, és aztán azok az eszközök is, amelyekkel el akar jutni ahhoz a célhoz. A felülről való bölcsesség áttekinthető, átlátszó, nem hallgatja el az igazságot, nem csak a felét mondja el a valóságnak, nem akar becsapni, és nem akar senkit félrevezetni. Mindent lehet tudni róla, és nem feltíti el a valóságot. Nincsen álnokság abban, amit mond és tesz. Kiről írja a Szentírás azt, hogy szájában álnokság nem találtatott? Az Úr Jézusról. A felülről való bölcsesség Jézusra jellemző. De Isten igéjében azt van, hogy ezt lehet kérni. És akik ezt kérik és kapják, azok elkezdenek magára Jézus Krisztusra hasonlítani. A felülről való bölcsesség tehát először is tiszta, azután békeszerető. Ez a kifejezés pedig azt jelenti, hogy rendben vannak a kapcsolatai. Elsősorban is vertikálisan, azaz az Istennel való kapcsolata. De aztán ennek következménye lesz, és lehet az is, hogy rendbe jönnek az emberekkel való kapcsolatai is. Békessége van Istennel, és békességben van az emberekkel, ami azt jelenti, hogy senkit nem támad, senkit nem akar maga alá gyűrni, senkit nem akar diadalmaskodni, sokkal inkább segíteni szeretne, békeszerető módon. A harmadik, amit megtudunk a felülről való bölcsességről, az így hangzott, hogy engedékeny. Ez egy kicsit, ha csak ezt az egy szót halljuk így, félreérthető. Ez pontosan azt jelenti, és ez az eredeti szövegből, a görög szövegből kiderül, hogy mindig tekintettel van a másikra. A saját érdeke is a szem előtt van, mert hát meg kell élnie valamiből, meg el kell tartania a családját is, de a másikra is tekintettel van. És a másik rovására soha nem hajlandó előnyökhöz hozzájutni. Hogyha ez bárkinek hátrányt jelent, akkor inkább félreáll. Aztán azt is jelenti ez, hogy adott esetben képes átengedni az elsőbséget a másiknak. Engedékeny. De ez nem valami gyengeség vagy megalkovás. Ellenkezőleg ehhez igazából sok erő kell és bátorság kell. Viszont ilyen gyümölcsök következnek belőle, mint a figyelmesség, a tapintat. Az a képesség, amivel nagyon kevesen rendelkeznek, hogy tud a másik fejével gondolkozni, és akar is a másik fejével gondolkozni, hogy megértse őt igazán. És ezzel sok bajt megelőz, vagy megőrzi őt esetleg sok bajtól. Tekintettel van a másikra is. Vajon jellemző ez ránk? Aztán a negyedik jellemvonás, amit a felülről való bölcsességről hallottunk, az az, hogy engedelmes. Vagyis fogékony mindenre, ami Istentől jön. Szívesen engedelmeskedik mindannak, amiben az Isten akaratát ismeri föl. Szépen tükröződik ez a második helvét hitvallásunknak a bevezetőjében, ahol többek között ennek a hitvallásnak a szerzői ezt írták, Ha pedig valaki minket a Szentírásból ennél jobbra tanít, tehát annál, amit ők megfogalmaztak a hitvallásban, köszönetünk kifejezése mellett készséggel engedünk neki. Nem gyönyörűséges ez? Hogy ha pedig valaki minket a Szentírásból ennél jobbra tanít, köszönetünk kifejezése mellett készséggel engedelmeskedünk neki. Nem azt mondják, hogy már pedig ez így van, amit leírtunk, mert így látjuk. És mondhat bárki bármit, bennünket nem érdekel. Dehogy nem érdekli őket. Tulajdonképpen azt fogalmazzák meg itt, hogy mi idáig jutottunk el, ennyire jutottunk el, de ez nem biztos, sőt, valószínűleg nem a tökéletesség. És hogyha valaki a Szentírásból, nem a saját ötleteiből ennél jobbra tanít minket, akkor annak nem csak engedünk, hanem meg is köszönjük. Hát erről az engedelmességről van itt szó. Hogy ami Istentől jön, annak kész vagyok engedni. Nyitott és fogékony vagyok. Bárcsak tudnánk így jönni mindig, Isten tiszteletekre is, gyülekezeti alkalmakra, hogy amit az Isten mond nekem, amit az igéjében üzen, azt én kész vagyok elfogadni, kész vagyok engedelmeskedni, akkor is, ha az nekem talán kényelmetlen vagy kellemetlen. De biztos, hogy ez a legjobb, hiszen Istentől jön. Azután azt olvastuk itt még a felülről való bölcsességről, hogy ez teljes irgalmassággal és jó gyümölcsökkel. Hadd tegyem ehhez hozzá azt, hogy az irgalmasság a Biblián kívüli szóhasználat szerint az ókorban azt jelentette, hogy aki igazolhatóan saját hibáján kívül került bajba, ahhoz irgalmas. Vajon a Biblia is ezt tanítja? Hát hála Istennek nem. Nagyon nagy bajban lennénk mi emberek, hogyha Isten akkor segítene rajtunk, ha saját hibánkon kívül estünk bajba, mert mi a saját hibánk miatt jutottunk oda, ahol vagyunk. Azért olyan a világ, amilyen, mert Istennek hátat fordítottunk, mert mi emberek magunktól hagytuk ott az Istent, hiszen mi választottuk ezt, hogy annak az ellenkezőjét tesszük, amit az Isten mond. A saját hibánk miatt vagyunk ilyen bajban. Azért van a sok feszültség, azért van a szeretetlenség, a meg nem értés, a gyűlölködés, a sok-sok gonoszság és erőszak itt ebben a világban. És Isten irgalma azt jelenti, hogy ő nem latolgatja, hogy hibánkból, vagy pedig a hibánkon kívül, hanem látja, hogy bajban vagyunk, bajba kerültünk, és ő ebből a bajból akar kisegíteni bennünket. És ezért jött el az Úr Jézus Krisztus. Ezért készülhetünk most karácsonyra is. És akinek Jézus Krisztus adhat bölcsességet, az szintén nem fogja mérlegelni azt, hogy most a másik a saját hibájából, vagy pedig attól függetlenül került bele a nehéz helyzetébe. Hanem azt fogja nézni, hogy tudok rajta segíteni? Hát akkor tessék. Azt is tudnunk kell, hogy a bibliai irgalmasság nem csupán érzület, érzelem, szánalom, hanem mindig cselekedet is. Az, hogy megesik a szívem a bajban lévőn, az még nem jelenti azt, hogy irgalmas vagyok. Hanem ha mozdul is a kezem, meg mozdulnak a lábaim, és megteszem, amit meg tudok tenni érte, amire szüksége van annak a másiknak, akkor vagyok irgalmas. Az evangéliumokban láthatjuk, hogy maga az Úr Jézus így volt irgalmas. Ő mindig cselekedett is. Cselekedte azt, amire szüksége volt éppen a bajba jutottnak. Mindezek után még két negatívumot említ itt Isten igéje, hogy milyen nem a felülről való bölcsesség. Azt mondja, hogy az nem részrehajló. Tehát világos, nem is lehet részrehajló, vagyis elfogult, hogyha az a fontos neki, hogy Isten szerint mi a jó. Mert akkor nem az számít, hogy most nekem ez a másik szimpatikus, nem szimpatikus. Ha szimpatikus, akkor odalépek, akkor segítek, ha nem, akkor nem. Meg majd esetleg később, ha azt látom, hogy már végképp senki sem állt mellé a bajban, akkor esetleg. Nem, hogyha nekem az a fontos, hogy Isten szerint mi a jó, és mi a rossz, én pedig azt akarom választani, ami szerinte jó, akkor itt ki van zárva a részrehajlás? Akkor ki van zárva az elfogultság, a személyválogatás? Ugyanakkor ez a szó azt is jelenti, hogy az ilyen ember mindig ugyanaz. Minden közegben ugyanaz. Megőrzi az identitását. Vagyis, hogyha ő valóban Isten újjászületett gyermeke már Jézus Krisztus által, akkor az mindenhol, független attól, hogy kik veszik körül, akkor is az, hogyha nincs körülötte egyetlen egy más hívő ember sem, akkor is Isten gyermeke, hogyha emiatt gúnyolják, akkor is, hogyha ebből hátránya származik. Nem részrehajló. És az utolsó, amit elmond itt az ige a felülről való bölcsességről, az így hangzik, nem képmutató. Vagyis azt mondja, amit gondol, és azt fogja tenni, amit mondott. És ez a három mindig egybeesik. Vannak emberek, ezt is tapasztaljuk talán, akik már nagy gyakorlatra tettek szert abban, hogy ez a három. Hogy már nem tudom, hogy igazából mire számítsak. Mert nem azt gondolja, amit mond, és nem azt fogja tenni. De ez borzasztó. Ez oda tartozik, amiről az igehirdetés elején volt szó, és amire Isten igéje azt mondja, hogy ez alulról való bölcsesség. Ez földi, ez testi, ez ördögi bölcsesség. A felülről való bölcsesség az nem képmutató, és ez azt is jelenti, hogy nem köpenyek forgató. És tulajdonképpen visszaérkeztünk az elsőhöz, az első jellemzőhöz, hogy a felülről való bölcsesség az tiszta. Tiszta, békeszerető, engedékeny, vagyis tekintettel van a másik emberre, engedelmes, mármint hogy Isten iránt engedelmes, irgalmas, nem elfogult, és nem képmutató. Most már csak az a kérdés, hogy honnan, vagy hogyan lehet megszerezni ezt a bölcsességet. Tulajdonképpen a megfogalmazásban már benne van felülről való bölcsesség. Benne van, hogy Ezt a bölcsességet egyes egyedül Istentől, és akiben ő kijelentette magát, az Úr Jézus Krisztustól lehet kérni, és lehet kapni. Azé lesz ez a bölcsesség, akinek szíve vágya, hogy Jézus Krisztust minél jobban megismerhessem. És minél jobban megismerjük Jézus Krisztust, minél közelebb kerülünk hozzá, minél inkább hathat az ő szent lelke által reánk, annál inkább már ez a bölcsesség fogja jellemezni a gondolkozásunkat, és aztán ez határozta meg a magatartásunkat, a beszédünket, a cselekedeteinket. Jézus Krisztusé ez a bölcsesség, sőt, maga Jézus Krisztus ez a bölcsesség. És van is ilyen mondat a Szentírásban, hogy Isten Jézus Krisztust adta nekünk váltságul is, de bölcsességül is. Nos hát, ha szeretnénk, hogy hozzájárulhassunk ahhoz, hogy minél inkább szeretetben és békességben telhessenek a napjaink, advent napjai, karácsony, az ünnepnapok, akkor most engedjük először is, hogy a mi Úrunk megvizsgálhasson bennünket, hogy vajon eddig melyik bölcsesség jellemezte az életünket, melyik bölcsességet fogadtuk el, és melyik bölcsességgel éltünk. És hogyha nem a felülről valót, akkor kérjük, hogy szent lelkével könyörüljön meg rajtunk, és segítsen nekünk, hogy megbánhassuk, és megvallhassuk ezt neki. És elfogadhassuk a Jézus Krisztus által már megszerzett bocsánatot. És kérjük az ő bölcsességét. Akkor közeledjünk még jobban Jézus Krisztushoz, aki maga a bölcsesség. Hogy ő élhessen igazán a szívünkben, az életünkben, és akkor az ő szeretete fog rajtunk keresztül is kiáradni a környezetünk felé. És akkor ezzel a felülről való bölcsességgel fogunk tudni közeledni mindazokhoz, akik között élünk, végezzük a munkánkat. Legyen így valóban áldott az adventünk, és majd az ünneplésünk. Ámen. Új énekeskönyvünk 786. énekét énekeljük most. Kegyelmes Istenünk, ha eddig még nem tettük volna, most együtt kérjük tőled alázatosan és hittel. Adj nekünk bölcsességet, hogy tudjunk mindig különbséget tenni a szerinted való jó és rossz között, és tudjuk mindig a jót választani. Sok döntésünket elhibáztuk már, Urunk. Sokszor nagyképűen azt gondoltuk, helyesen látunk, és a valóságot látjuk. pedig annak csak egy töredékén tájékozódtunk. Sokszor féltünk megmaradni a keskeny úton, és belekeveredett a becsületességünkbe valami hamisság. Az igazmondásunkat megfertőzte valami álnokság. Urunk, tudjuk, hiszen most is ezt üzented nekünk, hogy nélküled nem is tudunk megmaradni ennek a bölcsességnek az útján. Szeretnénk hát hozzád közelebb kerülni. Segíts, hogy hadd legyen mindannyiunknak valóságos, igazi, mély lelki közösségünk veled a hit által. Hajolj közel hozzánk, és emelj ki minket a hitetlenségnek, a kételkedésnek, a sokféle bizonytalanságnak a mocsarából, és lábunk alá sziklát adj, kérünk. Hadd tudjuk megbetni lábunkat a te igazi kéden. Adj nekünk olyan bölcsességet, amivel másoknak is hasznára lehetünk. Olyan sokszor adtunk már rossz tanácsot, vagy nem mertük bevallani, hogy fogalmunk sincs, mi lenne a helyes megoldás. Előtted most mindent őszintén bevallunk. Kérünk, adj bocsánatot nekünk sokféle ködösítésünkre, mellébeszélésünkre, féligazságainkra, és segíts el minket az igazság útjára. Könyörgünk hozzád, Urunk, most azokért is, akiknek különösen szükségük van rád, akik roskadoznak terheik alatt. Vedd ki a kétségbeesést a szívükből. Add, hogy tudjanak benned reménykedni. Legyen az ő reménységük alapja is a te ígéd. Kérünk téged, hogy légy a betegekkel, légy a magányosokkal, és kérünk áld meg egész népünket, könyörülj meg rajtunk, hogy végre igazán oda tudjunk fordulni hozzád, és belássuk, hogy nélküled nem élet az élet, csak vegetálás. Köszönjük, hogy te újra és újra szólsz hozzánk, és köszönjük, hogy még van lehetőség a hozzád való közeledésre, bár minél többen élnénk ezzel a lehetőséggel. Hallgass meg, kérünk, egyszülött fiad, az Úr Jézus Krisztus érdeméért, kegyelmesen bennünket. Ámen. Imádkozzuk az Úr Jézus Krisztustól tanult imád most.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésre, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Hála áldozatta is feleljünk Isten igéjére, amint azt ő maga az igében tanítja. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig hallgassuk meg a gyülekezetünk életére vonatkozó hirdetéseket. Most Isten tisztelet után lent a gyülekezeti helyiségünkben karácsonyi vásárt tartunk, ahogyan az már az elmúlt vasárnapokon is elhangzott a hirdetésben. Köszönjük szépen a szebbnél szebb elhozott és elkészített termékeket. Most is szeretném elmondani azt, hogy ne feledjük el, hogy hogy azzal a pénzzel, amit egy-egy ilyen megvásárolt termékért adunk, azzal a gyülekezetünk életét támogatjuk és segíthetjük. Hívunk és várunk hát mindenkit le istentisztelet után a gyülekezeti termünkbe, ahol egy kis meleg teját, sőt egy kis forró bort is lehet inni, és finom pogácsát enni hozzá. Sok szeretettel hívunk mindenkit délután 5 órára vissza ide a templomunkba, ahol várhatóan egy csodálatos koncertnek a részesei lehetünk. A Caprice vonós négyes érkezik hozzánk, és ők fognak itt nekünk muzsikálni. Tudjuk azt, hogy szükségünk van az elcsendesedésre, ahhoz, hogy igazán megérthessük és átélhessük az ünnepnek a lényegét, hogy tényleg készülni tudjunk. Egy-egy ilyen koncert is igazából ezt a célt szolgálja. Tehát így várunk vissza mindenkit 5 órára, íjjunk a lehetőséggel, hogy el lehet csendesedni, hogy lehet közben is kérni és engedni, hogy a mi Urunk szóljon hozzánk, érintsen meg bennünket, akár még a zene által is. Sok szeretettel várunk mindenkit a ránk következő napok gyülekezeti alkalmaira. Kedden este 6 órától a keresztkérdések kurzus alkalma lesz. Szerdán 9 órától a nyugdíjas kör tagjai találkoznak, és várjuk a nyugdíjas testvéreket, azokat is, akik eddig még nem jöttek, nagyon sok szeretettel hívjuk és várjuk. Szerdán este 6 órától a korábban kurzust végzettek biblia köre lesz. Csütörtökön 6 órától a gyülekezeti bibliaóránkat tartjuk, 6:30 konfirmáció előkészítő lesz ifjaknak, vasárnap pedig a szokott időben, tehát 10 órától istentisztelet lesz, ezzel egy időben gyermekistentiszteletek lesznek lent a gyülekezeti helyiségeinkben. Hirdetem azt, hogy adventi gyertyagyújtó ünnepség van a templom téren szombatonként 18 óra 15 perctől, tehát most szombaton is lesz majd ilyen gyertyagyújtó ünnepség. A templomunk és gyülekezeti helyiségeink tisztántartásához kérünk szépen segítséget, mert 3 egészségi állapotuk miatt nem tudják tovább végezni ezt a munkát azok közül a testvérek közül, akik ezt vállalták és akik szolgálatból végezték eddig. Ezért kérjük, hogy aki szívesen beállna ebbe a szolgálatba, az jelentkezzen vagy nálam, vagy Ventilla Zsoltné Áginál, aki ennek a munkának a szervezője. Azt nyilván mindnyájan tudjuk, hogy a gyülekezetünknek vannak járni már nem nagyon tudó, nehezen tudó idős tagjai is. Nekik tartunk december 18-án 10 órától úrvacsorás istentiszteletet, és azt követően szeretett vendégséget, ahová autóval elhozzuk őket. Ennek az alkalomnak a házigazdája a nyugdíjas kör tagjai, akik készülnek hideg tállal, salátával, süteménnyel, de hirdetem azt, hogy akik esetleg még szeretnének süteménnyel hozzájárulni a gyülekezetünkből, a nagyobb közösségből, az lehetséges, és kérjük is, és örömmel vesszük. Ezen kívül a meghívott idős testvérek erősödését szeretnénk még a test és lelki táplálék mellett vitaminnal is segíteni. A vitaminok költségének nagyobb részét a Proeklízia alapítványunk fedezi, azonban a kisebbik részéhez megint csak van lehetőség hozzájárulni, tehát aki úgy gondolja, hogy szívesen ad erre a célra, hogy az idős beteg ide már eljönni nem tudó testvéreinknek vitamint vásárolhassunk, és ezzel megajándékoztassuk őket, akkor kérjük, hogy az adományát tegye a diakónia feliratú persejbe. Ez ott hátul található a rendes persej mellett, a kisebb méretű persej. Tehát az erre a célra szánt adományunkat oda tehetjük, és köszönjük szépen! Most pedig a 371. énekünket énekeljük el végig, az utolsó verszakát majd fennállva. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr arcát feléd, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk viszontlátásra, szeretettel hívunk hát mindenkit le a gyülekezeti termünkbe.